Köszöntök minden kedves hallgatót! Gombár Evelin vagyok, és a mai adásunkban izgalmas témával, fantasztikus zenékkel és jó kedvel érkeztünk. A mesterséges intelligenciáról lesz szó, pontosabban arról, féljünk az AI-tól, azaz elveszi a munkánkat, szingularitás lesz, dominálni fog minket, de lehet, hogy a ChatGPT nem tud semmi erőset. Stúdiónkban két meghívottunk van, kollégám Dill Edward kérdéseire fognak válaszolni, akinek most át is adom a szót, hallgassák figyelemmel.
Köszöntöm a hallgatókat, meghívottaink, Szász István Szilárd szerkesztő és egyetemi oktató. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szervusztok!
És Hargitay Henrik, a Bábesbolyai Tudományegyetem vendégoktatója, kinek kutatási területe a médiatörténet és geomorfológia. Jó napot kívánok!
Jó napot!
AI. Féljünk-e tőle? Kicsikét le kéne pontosítani, hogy mi is az az AI, mi is az a mesterséges intelligencia. István, tudná egy kicsikét segíteni nekünk, hogy pontosan mi is az az AI elmagyarázni?
Hát a kifejezést most már mindenhol használják. AI működteti a fogkefét is, csak mert ezzel próbálják eladhatóbbá tenni. Tehát a mesterséges intelligencia egy ilyen buzzword, egy ilyen hívószóvá vált. Most már amiben nincs AI, az szinte nem is létezik. Úgyhogy innen kell indulni, hogy inflálódott a jelentése, és kicsit szétfolyt, hogy pontosan mit is jelent. A háttérben nagyon sok programféle, programmód van, amit ez takar. Vannak különböző módszerek, gépi tanulási módszerek, amelyekkel algoritmusok adatokból próbálnak valamiféle mintázatot felismerni, és azokat új helyzetben például alkalmazni, vagy kiterjeszteni. Mély tanuló algoritmusok vannak, tehát nagyon sokféle kategória van. Voltak a képfelismerők, ami kimondottan a képekre specializálódott, vagy láthatjuk a hangokra specializálódott szoftvereket, amelyek mind más-más módszerrel, más technikával, más eszközzel működnek, más célra használják őket, és ezeket most összevonták, és egy ilyen nagy szóval, hogy mesterséges intelligencia, MI vagy AI, attól függ, hogy az angol vagy a magyar megfelelőjét használjuk a rövidítésnek, ezt használják úton útfélen.
Valójában, ahogy mondta, mindenhol most már bárhova lépünk, muszáj használjuk egy kicsikét az AI-t, kezdve attól, hogy felkelünk, ránézünk a telefonunkra, megnézzük az e-maileinket, akkor fele annak spambe került, vagy nem került spambe az e-mail, akkor az már AI döntött el, hogy hova menjen. Vagy utána elmegyünk valahova a városba egy beszélgetésre, akkor berakjuk Google Maps-re, hogy merre szeretnénk menni. Legmegfelelőbb utat, azt szintúgy egy AI-nak a fajtája alakította át nekünk. A lépésszámláló az óránkban, az is arra segít. De úgy általánosan hogyan kéne viszonyulnunk ehhez az AI-hoz? Ez most így segít nekünk? Az jó, hogy ennyire beépült most már a környezetünkbe? Vagy egy kicsikét azért távol kellene magunkat tartani? Henrik, hogy áll ehhez?
Amikor a számítógép megjelent, azt tudnám egy párhuzamnak felhozni. A 60-as években kezdődött el a nagy olyan számítógépeknek a megjelenése, amikről még semmit nem tudott a nagy közönség, de már a munkában igenis elvett munkahelyeket, és akkor kezdtek el cikkezni az újságok arról, hogy mi is ez a számítógép dolog, és hogy kell-e félni tőle. Ugyanez lejátszódott mennyi már 60 évvel ezelőtt. És beépült az életünkbe, és kiderült, hogy hát igen, kell félni tőle, mert lehet rosszra használni ezt az eszközt, de sokkal hatékonyabban lehet jóra is használni. Tehát azt gondolom, hogy ahogy az internet is egy nagy forradalmat hozott a 90-es években, a számítógép és az internet után ez a következő nagy forradalom, ami segíti a munkánkat, és beépül az életünkben, megváltoztat sok minden, de része lesz annak, amilyenek mi leszünk majd a jövőben.
Összehasonlítva úgy általánosan az internettel, meg az a gépekkel, hogy bejöttek, mindennek van egy ilyen úgymond S-görbé, ami szerint alakul így eleinte, ugyebár eléggé lassabban fejlesztések, kicsi változtatásokat hoznak el, és aztán hirtelen beindul az egész. Ugyanezt lehet akár elmondani az AI-ra is. 2022-ben jelent meg például a ChatGPT, akkor kezdtek el az emberek így direkt ránézni, hogy na, ez AI, ez most már itt van, mindenki elkezdi használni. István, hol állunk most ebben az S-körbében? A legalján, a közepén most már minden robbanásszerűen történik, vagy már lehet, hogy a vége fele vagyunk?
Semmiképp nem a végénél vagyunk, tehát az elejénél vagyunk, viszont ezt szerintem finomítani kell, mert egyrészt a ChatGPT-nek és az OpenAI-nek a története nem akkor kezdődött, amikor 2022-ben hozzáférhetővé tették az éppen aktuális modellt, ha jól emlékszem, a 3,5-ös modelljük volt akkor. Előtte már létezett mellett 4-5 évvel ezelőtt már azt hiszem a 2-es ChatGPT-t használtam és írtam is róla a cikket, tehát arról van szó, hogy legalább már 5 éve velünk van ez a történet, mert hogy már akkor felfigyeltem, hogy van egy ilyen, akkor még csak angolul tudott, és a következő generációt azért nem tették hozzáférhetővé, mert attól féltek, hogy rosszra fogják használni. Tehát, hogy ez az S, hogy hogyan alakul, azért volt lapos az elején, mert egyel talán nem nyitották meg. De amikor meg megnyitották, akkor szinte ilyen falszerűen ugrott fel a használtsága, hogyha ezt a képet használjuk tovább. Nem volt ez egy annyira lassú folyamat, mert nem volt még egy olyan cég és egy olyan eszköz, ami ilyen gyorsan, ilyen sok felhasználóhoz jutott volna el. Tehát néhány nap alatt milliók használták. Az Instagram, TikTok egyik sem tudta ezt elmondani magáról. A Facebook talán egy évig, vagy meddig várt, amíg az első milliója megvolt. Itt néhány napon belül megvolt. Pont azért, mert a kommunikációs környezet lehetővé tette, tehát nagyon-nagyon gyorsan tudott terjedni a híre, hogy itt van egy olyan eszköz, ami rendkívül új. És az újdonsága szerintem éppen abban állt, hogy emberszerűen kommunikál. Tehát, hogyha megnézzük, akkor többé-kevésbé értelmes mondatot tesz össze, ma már szinte értelmesebbet tesz össze, mint sok társunk, hogyha írásban fejezi ki magát.
Szóval hát tegyem hozzá, hogy azt hiszem, hogy megérett az idő arra, hogy a ChatGPT és a hozzá kapcsolt többi funkció megjelenjen. Ez a nagyon gyors elterjedés, ez azt mutatja, hogy azonnal használatba tudtuk venni. Mert szükség van rá. Mert a mai környezetben, ahol ez a óriási mennyiségű adat termelődik, amit már ember nem képes átlátni, már valóban szükség van arra, hogy ezt feldolgozzuk, és már a manuális számítógépes feldolgozás nem elég rá, igenis egy okos gép kell hozzá, egy mesterséges intelligencia kell hozzá, hogy elrendezzük azt a sok adatot, vagy akár hírt, ami termelődik az interneten.
Én még tovább fűzném a gondolatot, hogy szerintem nem egyszerűen csak az a kérdés, hogy akkor ez most mennyire fog befutni a társadalomban, és hány felhasználója van, mert ez nagyon gyorsan felfutott. Inkább az, hogy milyen irányba halad maga a technológiai fejlettsége az eszköznek, ez fogja majd talán a további utat befolyásolni. Tehát nem maga a használatnak a mértéke, az szerintem még nőni fog, de ez szorosan összefügg azzal, hogy milyen új módszerek, mennyire lesz pontos, a hallucináció mennyire lesz része a válaszainak, tud-e majd matematikai feladatokat megoldani, nagy adatokat úgy kezelni, mint hogyha valaki egy adatbázis kezelőt használna, és tényleg precízen megadja a kész válaszokat, vagy nem fog tudni ilyeneket adni.
Akkor erre én is mondok valamit. Én tegnap használtam a ChatGPT-t adatelemzésre, és hát most pont nem fizettem elő rá, az ingyenes pedig nagyon hamar lejárt, és visszaállt a 4.0-as változatra, a 4 jó helyett, és valami hihetetlen marhaságokat csinált. És mondom, hogy ez teljesen használhatatlan, visszamentem manuálisan az Excelhez, és a táblázatban egyesével kiszámoltam, mit akartam. Tehát ez még azért nem minden, nagyon sok olyan hibát vét, ami miatt megbízhatatlan lesz, tehát nem használható kutatásra semmiképpen, vagy felelősséggel járó döntéshozatalra semmiképpen nem használható. Hogy ezt ki tudja javítani az OpenAI, az a nagy kérdés. A másik meg, hogy a szabályozás. Hogy én most klónhangokkal foglalkozom, amit mondtad, hogy a hanggal másfajta modulok foglalkoznak, és az az egyik a hangoknak a klónozása. Ott meg az elterjedésnek azt gondolom, hogy az a szűk keresztmetszete, hogy a szabályozás, a jogi környezet hogyan képes kezelni ezt a jelenséget, hogy klónhang, mert ilyesmi semmilyen szerzi jogi vagy előadó művészi jogi szabályozás még nem kezeli, mert nem gondolták, hogy ez. Tehát ez annyira új, hogy egy teljesen új jelenség. És hogy a szabályozás ezt hogyan fogja megfogni, úgy, hogy letiltja egyáltalán a használatát, mert az a biztos, hogy ne lehessen rosszra használni, vagy olyan utakat enged meg, vagy képes úgy szabályozni, hogy a rosszat képes megakadályozni, miközben a jót viszont engedi a pozitív felhasználás. Mert most a pozitív felhasználás sem lehetséges a klónhangoknál legálisan.
Így hozzászólni ez a legalitás kérdéshez. Körbe kérdeztünk egyetemistákat Kolozsváron, hogy ők mit gondolnak, mennyire használják el általánosan az AI-t, de főleg azt, hogy hogyan fog szerintük majd a közeljövőben ez változtatni az ő munkakörükön, az ő lehetőségük, karrierjükön. Kaptunk olyan válaszokat, akik azt mondták, hogy ha nincsen valahogy lelimitálva, akkor félnek attól, hogy elveszik. Legyenek azok IT-sok, vagy például robotikánál.
Szia, milyen egyetemre és szakra jársz?
Én Kolozsváron a Bábesbolyai Egyetem vegyészmérnöki karára járok.
Én a Kolozsvári Műszaki Egyetemre járok, építőmérnöki karon tanulok.
A Bábesbolyai Tudomány Egyetemre járok, pszichológia és nevelés tudomány karra.
A Bábesbolyai Tudomány Egyetemre járok és közigazgatást tanulok.
A Szegen vagyok, marketing szakon.
Mire használod a ChatGPT-t?
A dokumentumok és jegyzőkönyveknek a szövegrészi megfogalmazására szoktam használni.
Leginkább eligazításra, biztos és végleges információt sose szoktam ezzel nyerni, viszont eligazításra szerintem hasznos.
Leginkább információkat szoktam halászni általa a témákhoz, amik fel vannak hagyva, vagy esetleg emberekről, akik a pszichológiához hozzájárultak, és így elméleteket, vagy azoknak a kifejtését.
Hát így alapvetően használom az egyetemi feladatok megoldásában, nagyon sokat segít.
Igazából főleg információs szerzésre használom a projektek kapcsán.
És az egyetemed mit szól ahhoz, hogy használod?
Annyira nem ellenzi véleményem szerint, még nem hallottam konkrét véleményeket, de ameddig használjuk a saját eszünket ahhoz, hogy valamit megoldjunk, addig nincs ellenükre.
Nem tudom, őszintén nem annyira szoktunk erről beszélni, vagy nem annyira szokták ezt megjegyezni, viszont alapvetően viccelődünk ezzel, hogy milyen vicces lesz, hogyha egy jó pár év múlva átveszi a szakmánkat ez a mesterséges intelligencia.
Hát nem éppen pozitívan. Már volt rá példa, hogy rájöttek, hogy a diákok ChatGPT-t használtak, és nem igazán volt pozitív a visszajelzés, sőt inkább negatív, és kérték, hogy csak is okosan használjuk fel.
Hát ez tanárfüggő szerintem. Vannak tanárok, akik így pozitívan hozzáállnak a ChatGPT-hez, és elismerik azt, hogy mennyi dologba tud ez segíteni, vagy megkönnyíti a feladatok megoldását.
Ha jól tudom, általánosan nem elfogadott, de a tanárok engedékenyek, ha a ChatGPT által generációkon változtatunk, vagy még dolgozunk rajta.
Mit gondolsz, hogyan fog a jövőben a mesterséges intelligencia hatni arra a szakmára, amelyet tanulsz?
A véleményem szerint annyira nem veszélyezteti, mivel a ChatGPT erre a szakmára a kémia területén, főleg a reakciók területén nem túl éles az észjárása, sokszor hibát szokott ejteni. Úgyhogy szerintem továbbra is az emberekre az nagyobb szükség ebbe a szakmába.
Úgy gondolom, hogy sőt reménykedem abban, hogy az emberi észjárást és a logikus gondolkodást nem tudja teljes mértékben átvenni. Reménykedem amiatt is, mert így lesz nekem is szakmám. Viszont úgy gondolom, hogy az építkezésben mindenképp lesznek olyan területek, amiket a mesterséges intelligencia nem fog lefedni.
Hát hosszú távon, hogyha nem tanuljuk meg jól használni, és leginkább azt fogja megszerezni helyettünk a tudást, és úgy szerezzük a diplomát, akkor mindenképpen nagyon negatívan fog befolyásolni. De hogyha ezt megtanuljuk okosan használni és kontroll alatt tartani, akkor lehetnek pozitív hatásai is.
Szerintem a közszférában is nagyon sokat tud majd segíteni. A ChatGPT már most is nagyon sokat segít, de viszont így nem hiszem, hogy elveszi a munkahelyeket ebben a szakmában, de biztosan nagyon sokat tud segíteni így az online térben, valahogy intézésekben.
Szerintem a közeljövőben marketingeseknek inkább segíteni fog, viszont ha nem kerülnek be szigorúbb szabályozás közé a kapcsolatba, igazából simán lehet, hogy a cégek mesterséges intelligenciához nyúlnak, ahelyett, hogy például egy új marketinges.
Van látnak valami lehetőséget arra, hogy így általánosan lezárni az AI-t valamilyen jogi rendszer alapján, hogy biztosan ne veszélyeztessen valamilyen munkaköröket?
Hát munkaköröket mindenképpen veszélyeztetni fog, mert ez a haladás, hogy más csinálunk. De hát nyilvánvaló, hogy ezzel teljesen új munkakörök jönnek létre egyben, akik az AI programozással, vagy az AI szabályozásával, vagy tesztelésével foglalkoznak. Tehát amit elvesz, azt a másik oldalról visszaadja.
A szabályozás szerintem itten elsősorban nem ebbe az irányba kellene fókuszáljon, hogy nehogy esetleg elvegye valakinek a munkáját, mert ahogy a tanár úr is mondja, ahol becsuknak egy ajtót, ott ki lehet nyitni egy ablakot, újra termelődik a munkapiaca, új szolgáltatások, új dolgok jelennek meg. Elsősorban inkább szerintem a törvénykezésnek arra kellene fókuszálni, ami már részben szóba került, hogy ezeket az eszközöket ne használják a társadalomra káros módon. Tehát nem az, hogy egy marketing eszközt készítenek belőle, és valaki a saját hangját klónozza, és akkor több TikTok videót tud készíteni, hanem amikor ezt visszaélésszerűen valakinek mondjuk egy Facebook profil alapján letöltik a videóit, leklónozzák a hangját, és akkor felhívják a szüleit, nagyszüleit a saját hangján, de persze ezt ő soha nem mondta el, és mondjuk pénzt fognak kérni a nevében. Ezeket kellene szabályozni, hogyha a hangklónozást mondjuk, a képeket vagy a videógenerálást, hogy a képmással vissza lehet-e élni. Az én arcommal visszaélhetnek-e úgy, hogy képeket generálnak rólam egy olyan környezetben, olyan kontextusban, amiben én soha nem voltam. Ez az én esetemben lehet, hogy nem annyira fontos, maximum az én életemet befolyásolja, hogyha kellemetlen szituációban ábrázolnak. Erre volt a deepfake, amikor színészeknek az arcát rámontírozták mondjuk pornó színészekre, és akkor ez egy nagyon kellemetlen dolog tud lenni. Viszont társadalmilag ott válik ez kérdésessé, amikor mondjuk politikusok vagy vezető szereplők bőrébe bújtatják a mesterséges intelligenciát, amikor az ő képmásukkal, az ő hangjukkal élnek vissza, és egy szinte élethű videó készül egy hangklónozással az illetőnek a hangján, amiben mondjuk az egyik államfő bejelenti, hogy megtámadják egy másik országot. A technológiánk majdnem azon a szinten van, hogy ezt meg tudják csinálni úgy, hogy nagyon komoly szakértők kellenek, akik egyáltalán meg tudják alapítani, hogy ez egy fake, egy hamis bejelentés volt, ami az interneten kezdett keringedni, és valójában nem készülnek megtámadni. De már önmagában ez a gondolat, vagy ez a lehetőség hatalmas konfliktus generálhat a társadalomban, hogyha ezt nem is veszik elsőre komolyan a másik országban.
Viszont ezt meg lehet tanulni. Tehát ahogy a Facebook első évei az egy nagy emberkísérlet volt, amíg rájöttek, hogy mik a hátrányai annak, hogy megadjuk az adatainkat, és demográfiai profilt csinálnak belőlünk, és ezt eladják. De megtanultuk lassan, vagy talán megtanuljuk kezelni, hogyan Facebookozunk, hogyan használjuk a social médiát. Tehát ez is, ezek a dolgok, amik az AI-jal megjelennek először, ezek a hamis videók, először nagyon könnyű átverni az embereket, és először nagyon nagy a hatása. De amikor már egyszer megtörtént, ezt azért tudjuk, hogy ha egyszer átvertek, akkor onnantól már figyelni fogunk erre. Tehát az emberiség is meg fogja tanulni, mindig kétszer nézzen meg valamit, és mindig három helyről nézzen utána. Tehát először megtanulunk kételkedni abban, hogy ez igaz. Én azt szoktam felhozni példának, hogy az emberi nyelv az alapja a gondolkodásunknak, az alapja a kommunikációnak, hogy beszélünk. Az emberi nyelvnek az egyik legfontosabb sajátossága az állati kommunikációval szemben, hogy képes a hazugságra. De ezt tudjuk. Tehát, amikor a másik mond nekünk valamit, akkor ez benne van a fejünkben, hogy mi van, hogyha nem mond igazat. És az intelligencia, én azt gondolom, hogy úgy fejlődött, hogy mindig megpróbáltuk megfejteni, hogy mi van a másik fejében, mit gondol igazából, és úgy reagáljunk rá. Tehát itt is ezzel párhuzamosan mindig jönnek majd az ellenhatások, hogyha nagyon sok ilyen AI videó van, akkor egyszerűen megtanulunk ebben a média környezetben élni.
Szeretném hinni, hogy megtanultuk használni a közösségi oldalakat, viszont pont Romániában a választások kapcsán nekem az a benyomásom, hogy ez a tanulási folyamat még nem ért véget, mert hogy nagyon sok manipuláció történt a választások során, és ezt nagyon kevesen érzékelték manipulációnak. De lehet, hogy az eredeti problémánál, amit mondott, hogy a hazugságot megtanultuk, hogy az az életnek a része, valószínűleg ott elromlott a rendszer, hogy amit úgy látszik, amit az interneten lát az embereknek egy nagy része, azt, ahogy mondják, szentírásként kezelik. Ha jól emlékszem, Szvetelszky Zsuzsa mondta, hogy az első nyomtatott vagy jelentős könyv az a szentírás volt, és ez az írott szónak mind máig megmaradt egy ilyen szentként való kezelése, és ez az interneten láttam, olvastam érv, mint validálása annak, hogy amit mondok, az igaz. Nem tudom, a kellő kritikai érzék, mint hogyha nem fejlődött volna hozzá.
Ez az egész kommunikációnk a bizalomra épül, az, hogy mi beszélgetünk egymással, ősbizalom a gyerekeknél. Tehát persze minden arra épül egy emberi társadalomban, hogy megbízunk a másikban, és azt gondoljuk, hogy alapvetően mégiscsak igazat mond. Lehet, hogy a mediatizált szövegekkel szemben kéne egy erősebb kritikával élni, tehát hogy a bizalom is megmaradjon, meg a bizonytalanság abban, hogy a másik mit mond, az is megmaradjon. Igen. A social médiáról meg nemrég hozták Ausztráliában ezt a döntést, hogy 16 éves korra emelik föl a social médiához való hozzáférést. Tehát a parlament megszavazta, azt hallottam nemrég. Tehát igaz, hogy a szabályozásnak, a korlátozásnak tényleg nagyon nagy szerepe van, vagy lehet, hogy akkor a tanulásnak, tehát ez a media literacy, hogy ezt megtanítsuk a felhasználóknak, hogy mivel szemben, milyen jelekből következtessen arra, hogy mivel szemben legyen bizalommal, és mivel nem.
Az egész beszélgetéshez mi megkérdeztük úgy általánosan is az AI-t, hogy ő mit szeretne megkérdezni, mint tanároktól, akik erről fognak beszélgetni a rádióban. És neki is volt egy olyan kérdés, amire most adtak nekünk választ, hogy milyen új készségekre és kompetenciákra lesz szükség a hallgatóknak, hogy alkalmazkodjanak az AI által formált munkaerőpiachoz. Valamilyen esélyt látnak arra, hogy változtatni fogja a szerepét a társadalomban a tanításnak, hogy most ez, hogyha valaki egyetemen tanult, akkor őt mondjuk kevésbé fogják átverni az ilyen dolgok, hogyha meg nem, akkor meg kész, ez van, most már nem kell higgyünk semminek.
De egyrészt meg kell tanulni használni ezeket az eszközöket, mert aki nem tanulja meg használni, az egyszerűen le fog maradni. Tehát most pont az Excel és a táblázatok nem a legjobb példa, mert hogy még nem végez tökéletes számításokat, de amint elkezd majd ilyeneket végezni, valószínűleg elkezd, ha engem kérdeznek, nekem az a véleményem, akkor sokkal hatékonyabban, sokkal gyorsabban fog feldolgozni adatokat, mint hogyha Excelben elkezdünk függvényekkel számolgatni. Éppen ti tanuljátok, hogy hogyan lehet az Excelen túllépni adatbázis kezelőkkel, vagy hogyha elkezdünk egy másik programot használni, akkor sokkal egyszerűbb lesz az adatoknak a feldolgozása. Tehát, hogyha valaki nem kezdi ezt használni, le fog maradni, mint ahogy lehet kézzel földet művelni, de a gép képesítés nyomán összemérhetetlenül hatékonyabb lesz az, aki traktorral és megfelelő eszközökkel fogja a földet művelni, és nem pedig ásóval és kapával megy neki ennek. Úgyhogy szerintem valami hasonló arányban lehet majd az is, hogyha nem követjük a trendeket, nem tanuljuk meg ezeket használni. Tehát egyfelől kell arra tudás, hogy hogyan kell használni ezeket az eszközöket. Ahhoz, hogy valamit elérjünk. És az egy másik fajta tudás szerintem, ami annak a felismerésére vonatkozik, hogy felismerem-e azt, hogy valami egy AI-jal készült, hogy ez egy hamis kép, hogy ez a politikus nem mondhatta azt, amit mondott, mert felismerem a képet vagy a videót, egyre nehezebb ezeket felismerni. Tehát, hogy egy képről én már több közösségben teszteltem, AI által generált képeket mutattam soha nem létező emberekről, és a társaságnak a nagy része általában nem tudja eldönteni, hogy embert lát, vagy nem embert lát. Lassan már én magam sem tudom eldönteni egy-egy képről. Tehát egyre nehezebb ezt megkülönböztetni. Ebben az esetben már tényleg az ember csak az intuíciója marad, hogy mondjuk az adott politikus vajon tényleg azt mondta-e, mondhatta-e, amit a szájába adnak, de egyre nehezebb ezeket az apró finom hibákat esetleg felismerni.
Ahogy szöveget ír az AI, az szerintem van valami, hát a képekben is, hogy van stílusa. Van egy olyan stílusa, egy olyan rendszerezése a dolgoknak, egy olyan mondatfűzése, ami egyedi rá, ami teljes abszurdum, mert hiszen emberi szövegek alapján dolgozik, statisztikai alapon, tehát hogy lehet az, hogy ő neki ebből mégis egy egyénisége fejlődik ki, de szerintem én úgy látom, hogy van. És sikerült is pont most egy pár nappal ezelőtt kaptam egy ilyen dolgozatot egy diáktól, amelyik nagyon egyértelműen a ChatGPT írta, és nem ő írta. És akkor próbált kibújni ez alól, hogy ő csak a helyes írást ellenőrizte, és akkor amikor visszaírtam neki, hogy bocsi, de te 100%-ban AI-jal csináltad, mert megismertem a stílust, akkor is belátta, hogy igen. De hát ez nem az ő fejéből jött ki, ez nem az ő tudása, tehát hiába hiszi azt, hogy ő ezt megírta, ezt a dolgozatot, hiába írta meg, mert ez nem az övé. A módszertanban én azt tudom mondani, hogy a tanszéken, ahol dolgozom, ott nagyon sokat leveleztünk, tehát 2022 óta folyamatosan megy erről a levelezés a tanszéki listán, hogy mit csináljunk ezzel a jelenséggel, és az lett a következtetés, hogy sokkal több figyelmet kell fordítsunk a diákok személyes haladásának az ismeretére, vagyis hogy együtt kell velünk dolgozni, mondjuk egy szakdolgozatot írnak, nem fogadhatjuk el azt, hogy beadnak egy 30 oldalas szöveget, amit még nem láttunk, hanem végig kell követni a szövegnek a megszületését, és a tanárnak, az oktatónak érzékelni kell tudni, hogy mi van a diák fejében, és az hogyan fejlődik. És akkor nem lesz gond azzal, hogy felismerik, hogy mit csinált az AI, mert akkor látjuk, hogy ő fejlődött, hogy ő mint személy fejlődött. És ez azzal is együtt jár, hogy nem lehet teszteket iratni, vagy nem lehet eszéket sem iratni, már magyarul sem, hanem szóbeliztetni kell. Ott nincs AI. Hát amíg a fejükben vagy a fülükben nem építenek egy csipet, amin élőben válaszol az AI, ugye ilyen, ez nem kizárt, hogy ilyen lesz, vagy már akár lehet is. De hát sokkal kevesebb diákot fog tudni tanítani az oktató, mert sokkal jobban oda kell figyelni az egyes diákok, mint egy tutorként teljesítményére ezt fogja. Tehát visszamegyünk időben a tömegoktatás elé, és akkor lesz hatékony megint az oktatás.
Én mindenképp fontosnak tartom, hogy az oktatásba be kell vezetni ezeket a dolgokat, tehát megmutatni a diákoknak, hogy ezeket hogyan lehet használni, mire lehet használni.
Most következzen egy kis zenei feltöltődés. Témához illően egy mesterséges intelligenciával készült zeneszámmal érkeztünk. A zene a Suno oldalon készült, ahova ingyenesen lehet bejelentkezni, szóval bátorítjuk hallgatóinkat, próbálják ki maguk is, mennyi mindenre képes az AI.
Wires and circuits are feeling electric, sparks fly high in our digital connection. Hearts sync up like perfect code injection. In this world of bits, our love's unexpected. Zeros and ones in a virtual trance. Binary love in a cyber. Programmed to feel every little advance. AI found a way to love at first glance. Algorithms dance to the beat of our chatter. Every love bite makes my heart beat faster. In the mainframe of my soul, you're a master. Love debugged from the data we gather. Zeros and ones in a virtual trance. Binary love in a cyber romance. Programmed to feel every little advance. AI found a way to love at first glance. In this matrix of love, we're tightly bound. No firewall can break what we've found. With each reboot, our love's profound. Digital devotion makes my heart resound. Zeros and ones in a virtual trance. Binary love in a cyber romance. First glance.
Folytatjuk a beszélgetést két meghívottunkkal, Szász István Szilárd szerkesztővel és egyetemi oktatóval, illetve Hargitai Henrikkel, aki a Bábes-Bolyai Tudományegyetem vendégoktatója, kutatási területe a médiatörténet és a geomorfológia. Ők a mesterséges intelligencia befolyásairól, illetve hatásairól mondják el véleményüket. A beszélgetést Dill Edward kollégám vezeti.
Arra is jutottunk, hogy ezt kell tanítani, el kell kezdeni tanítani a diákoknak, hogy igen, létezik ez, így kell használni helyesen, így a jó, de hogyha ezt teljesen beépítik, ugyebár most már a tanrendszerbe, hogy erre a munkakörre, amit te fogsz dolgozni, ebben így lehet akár használni, akár promptolást tanítani ezekben a körökben, akkor az vajon valamilyen szinten változtatni fogja úgy általánosan az akkreditálását annak az egyetemi diplomának, amit kapunk? Mármint, hogy most arra kaptam a diplomát, hogy én ehhez a szakhoz értek, vagy értek a ChatGPT-hez, és akkor mindenki csak egy ChatGPT prompter lesz mostantól kezdve.
Hadd mondjak erre valamit. A lányom az rajzolni tanul. És egy rajziskolába járt, ahol 2 évvel ezelőtt kezdte, és nagyon erősen az volt a vélemény, hogy a AI alapú pixel készítő rajz, ez nem érték. Tehát, hogy ők kézzel fognak rajzolni. És idén a rajziskola bevezette a rajzolás AI-jal nevű szakirányt. Tehát az is egy szakma lesz. Mint ahogy a festészet után jött a fotográfia, az is egy szakma lett, és az is egy szakma lesz, hogy hogyan lehet, én szerintem nem kevesebb munkával, a promptolással, annak a trükkjeinek a megtanulásával, nem egyenértékű a kézirajzzal, hanem más máshogyan elfogadjuk, ezt az AI csinálta, ezt egy ember manuálisan, illetve azt nem az AI csinálta, azt is ember csinálta, az ember általi instrukcióból jött létre, meg emberi mintából jött létre. Tehát ez egy új elem, ami kiegészíti a régit, nem felváltja, hanem ezt is meg kell tanulni.
Igen, viszont a mixelés az már egy olyan szinten van az AI esetében, hogy nagyon nehéz felismerni, tehát hogy az ember is ugye az olvasott dolgokat, hogyha ír, a korábban olvasott dolgokat keveri, mixeli, amikor a fest, alkot, akkor is a legtöbb esetben vannak elődök, akiknek a technikáit átveszi, a sémákat átveszi. Végül is ugyanezeket a dolgokat csinálja valamilyen képen a mesterséges intelligencia is, hogy ezeket felismeri a mintát, benne. Mindenképp azt tudom én is mondani, hogy ezek másmilyenek, de egyébként szemre nagyon nehéz megkülönböztetni. Vagy nem, hogy nagyon nehéz, szerintem már lehetetlen megkülönböztetni néhány alkotás esetében, hogy az egy emberi kéz által alkotott munka, vagy egy most azt mondtuk, hogy háttérben ott van az ember, de hogy mégiscsak egy gép alkotta meg ugyanazt a dolgot.
Tehát szerintem ezek a gépi rajzok, mondjuk a reklámokkal, nagyon sok reklámot látok, ami nyilvánvalóan nincs odaírva, de nyilvánvalóan AI-jal csinálták képeket. Én szerintem ezek egyenesen le vannak értékelve manapság. Tehát a legtöbben azt mondják, hogy ez teljesen értéktelen, ez egy gép, tovább, menjünk tovább. De szerintem ez a promptolásos dolog. Tehát én próbáltam, és azt hiszem, hogy ha valakinek nincs grafikai érzéke, művészettörténeti ismeretei, vagy a képek, a színek, a formák, a művészet iránt érzéke, akkor ő nem fog tudni olyan hatásos képet csinálni, mint az, akinek van. Tehát az AI-jal is kell az, akinek a kezében van az ecset, a klaviatúra, annak is kell egy előzetes tudás is, meg egy programozói jellegű tudás is. És nagyon sok munka van ezekben a képekben is.
Tehát valójában így az AI az egy kiegészítőként is lehet venni, amit akár megtanulunk mellé, vagy akár egy új részét is képezheti ennek, ezeknek a munkaköröknek.
Mondjuk a művészetben azt mondom, hogy nem kiegészítő, és nem mellé tanulunk meg, hanem nekem például nincs kézügyességem. De AI-jal tudok alkotni. Hát az ember az egy ilyen alkotó lény, és ha ez segíti az ő alkotóvágyát, hogy ez egy segédeszköz, amivel ezt meg tudja csinálni, akkor miért ne használnánk?
Tehát, hogy mint eszköz jelenik meg nagyon sok
mint
helyen.
Mint egy új eszköz.
Szerkesztőként sokszor tapasztaltam, hogy van egy cikk, amit fel kellene tennem, és hát nincs hozzá kép, egy illusztráció kellene hozzá. Sokszor ilyen esetben az újságíró, hogy jogilag ne fusson zátonyra, és olyan képeket kezd használni, amiért aztán a céget megbüntetik kemény eurókért. Hát vannak ilyen stockfotók, ilyen adatbázisok, ahonnan ingyenesen lehet letölteni képeket. Tehát aki már sokat használta, napi 5-10-20-at kell használjon. A témák azért mégiscsak redukáltak, és a képek is redukáltak. Egy idő után szerkesztőként azt tapasztaltam, hogy nagyon nehéz már olyan képet használni, ilyen stockfotót, amit már nem használtam 2-3-szor. És ilyen esetben viszont nagyon jól jön, amikor egy elvont fogalmat kell, magány, vagy valamilyen más, de elvontabb fogalmat, nem egy eseménynek a történetét, tehát egy autóbalesetet nem lehet AI-jal legenerálni, hogy történt egy baleset, de az, hogy valaki a magányról ír egy cikket, oda illusztrációként be lehet tenni, és az AI most már tud jó képeket generálni. Ezek azért lesznek jók, mert egyedi lesz, tehát nem az van, hogy 100 másik helyen is megjelent ugyanaz a fotó, viszont valóban azt tapasztaltam én is, hogy elég nehéz. Hiába van egy kép a fejemben, hogy mit szeretnék kapni. Nagyon sokszor korábban is úgy dolgoztam, hogy tudtam, hogy milyen képet szeretnék, csak nagyon nehéz volt megtalálni azt a képet az interneten, stock fotók között, amit szerettem volna. Na hát most az AI segít ebben, viszont még nem tökéletes ilyen szempontból, tehát nem tudok megfelelőképpen promptolni, valószínűleg ez lehet a háttérben, de sokszor azt tapasztalom, hogy végül nem az lesz a végeredmény, amit szeretnék, mert még mindig betorzul, tehát hogyha egy embert szeretnék a buszon, amint ül és zenét hallgat, nagyon sok részlet jó lesz, de az összhatásnál mégis lesz egy mesterkélt hatása annak a képnek, amit készítettem.
És mondok még egy témát, hogyha egy rádióstúdióban vagyunk, az S-nek most értünk el a szárához. A hangeffektek generálása és a hangokkal való játék. Ez most jött elő, hogy szövegből effektet tud készíteni, és az is most jött elő, hogy hangrestaurálásban hihetetlen teljesítményre képest. Eddig régi ilyen gramofon felvételeket, vagy régi felvételeket, rossz minőségűeket nagyon nehezen tudtak hangmérnökök feljavítani hallgatható minőségre, a zajt kiszűrni, a kattogásokat leválasztani, hangminőséget javítani. És most láttam ezeket a hangklónozó és ennek a társai alkalmazásokat, amiket most már úgy hirdetnek. Az volt a hirdetésben, hogy egy ember beszélt egy Amerikában egy háztetőn, és elkezdtek egy ilyen levélfújógéppel fújni mellette. Tehát ilyen iszonyú zajban üvöltött a mikrofonba, bekapcsolták az AI-nak a zajszűrőjét, és tökéletes stúdió minőségé változott. Teljesen kristálytisztán, teljes csöndben lehetett hallani. Tehát a zaj leválasztása az emberi hangról, az most tanulta meg az AI. Ez azt jelenti, hogy a hangrestaurátorok, akiknek nagyon sok idő elment ezzel a dologgal, benyomnak egy gombot, és kész van a restaurálás. Tehát igenis nagyon sokat tud segíteni, hogyha, hát ez persze egy jó használat. Ugyanakkor kérdés, a hitelesség, hogy az AI az itt újra generálja a hangot, hogy akkor azért őrizzük meg az eredeti felvételt is, hogyha egy muzeális felvételről van szó, mert nagyon élvezhető lesz, és ezen próbálkoztam, a Kolozsvári Rádiónak vannak színházi közvetítései, Marosvásárhelynek is. És azok közül sok az, ami visszhangos, távolról beszélnek a színészek. És ha ilyenre ráereszti az ember ezt a hangújra generátort, akkor mikrofon közelbe kerül az összes szereplő, és jól érthető lesz minden, amit mond. De hát ez már nem hiteles, mert ebben a színpadi környezet azért beszélnek hangosan, meg úgy, ahogy beszélnek, mert egy nagy teret beszélnek be. Tehát ha leválasztjuk a térnek a hangját, a zengést, akkor tökéletesen érthető lesz minden, de valami mégiscsak elveszik az egészből a hitelessége.
A hanggal kapcsolatban még mondanék, ugye ez két irányú is lehet, most egy picit eltérve attól, amit mondott, amikor hangot generálunk, tehát beírjuk a szöveget, és azt mondatjuk el a mesterséges intelligenciával. Ennek van a fordítottja is, amit szerkesztőként én most már elég sokat kell használni, vagy sokat használok, amikor egy elhangzott szöveget kell írott formára hozni, és ebben is egyre jobbak. Tehát ma már jóformán nem is kell ellenőrizzem, hogy vajon azt mondta az illető, hanem ami le van írva, az egy leírt változata az elhangzott szövegnek. Természetesen ahhoz, hogy abból egy mondjuk írott interjú legyen, ahhoz még nagyon sok kell dolgozni szerkesztőként, mert hogy nem úgy beszélünk, mint ahogy írunk, de hogy maga a hang leírása már nagyon precíz, és a veszőket és mindent, a beszélőket teljesen elkülöníti, gondolatjellel elválasztja őket egymástól, hogy ki beszél.
Ezzel kapcsolatban van egy élményem, hogy amikor egy ilyen leírást csináltam a mesterséges intelligenciával, akkor visszahallgattam a felvételt, hogy ellenőrizzem. És általában a tulajdonneveknél téveszt, ami egyedi, és amit nem tud statisztikára kikövetkeztetni. De oké, azokat kijavítom. Viszont voltak részek, ahol behelyettesített valami olyan szöveget, amit ő nem értett, viszont a kontextus stimmel, tehát olyan dolgokról írta az a mondata, amiről tényleg beszéltek, de nem az hangzott el. Viszont mi hangzott el? Nem tudom, mert én sem értettem. Tehát az AI-ban van egy ilyen funkció, hogy túl gondolja a dolgot, és amit nem ért, oda behelyettesít valamit, de elérte azt a határt, amit az ember is tud.
Néha nagyon vicceseket szoktam még belehal dolgokat, és akkor azokat nevettek, amikor beleír néhány nagyon furcsa kifejezést a beszélgetésbe.
És akkor ez az egyik veszély, hogy éppen ezért, mert beleír dolgokat, ezért mindent újra ellenőrizni kell és elolvasni. Tehát nem lehet megbízni még 100%-ig abban, hogy amit csinál, az úgy van.
Köszönjük, hogy velünk tartottak a mai napon, és követték a mai adásunkat. Köszönjük meghívottainknak, Szász István Szilárdnak, illetve Hargitai Henriknek, hogy elfogadták meghívásunkat. Én Gombár Evelin voltam, Dél Eduard vezette a beszélgetést a mesterséges intelligencia téma keretén belül, ugyanakkor külön köszönet Olág Gergőnek, aki a Vox Populit készítette és riporterünk volt. További kellemes napot és rádióhallgatást kívánunk!